Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egyre nagyobb igényük van azoknak a dolgozóknak, akik a járvány után fokozatosan térnek vissza az irodai jelenléthez a munkavégzés során. Az alkalmazottak elsősorban a fiatalabb generáció tagjai közösségi élményekre vágynak. Már nem elég a babzsák és a csocsóasztal, ennél inspirálóbb környezetet szeretnének. A kínálat egyébként fokozatosan igazodik a kereslethez. A House of Business ügyvezető partnerét, Fehér Attilát Németh László kérdezte.
2025-ben milyen irodákat szeretnek a munkavállalók?
Én azt tudom ennek elmondani ezzel kapcsolatosan, amit mi látunk és tapasztalunk minden nap a munkánk során, hogy már nem a klasszikus értelemben vett hagyományos irodákat keresik, ahol ugye kifejezetten csak ugye egy négyzetméter, egy asztal és egy szék, hanem egy olyan megoldást keresnek, ami a problémájukat helyezi előtérben, annak a megoldását, hogy tényleg az területnek a mérete, a nagysága az igazodjon a mindenkori igényeihez a vélőnek, illetve a munkavégzési szokásaikhoz. Ez azért eléggé megváltozott az elmúlt pár évben, főleg itt a Covid óta, amikor az emberek átváltottak először home office-ra, utána pedig egy ilyen hibrid jellegű munkavégzésre, és így nagyon nehéz helyzetben vannak a cégvezetők, amikor arról kell dönteniük, hogy pontosan mekkora irodát bérelnek a csapatuk számára, hiszen nem tudják, hogy adott időszakban éppen mennyien fognak bejárni az irodába, mennyien fogják valóban használni, és így nagyon nehéz előre megbecsülni azt, hogy hány négyzetmétert kell bérelni, és azt hogyan kell kialakítani, inkább fix munkállomások legyenek, vagy arról szóljon maga az irodabérlés, hogy az a tér az egy hubként működjön, ahol a kollégák egymással kollaborálni, együttműködni, kooperálni tudnak, hiszen dolgozni otthonról is tudnak, miért jöjjenek be az irodába, hát pont azért, hogy egymással találkozzanak, és így ugye együtt tudjanak dolgozni, és egyre hatékonyabbak legyenek.
Ez, amit elmondott, a korábbi trendekhez képest azért meglehetős újdonság. Nyitottak a munkaadók arra, hogy ilyen irányú változásokat vezessenek be?
Sajnos kénytelenek nyitottak lenni, hiszen akkor elveszítik a munkaerőjüknek egy jelentős részét. Főleg ugye az E-generációnál figyeltük meg azt, hogy számukra nagyon fontos a közösség élménye, illetve hogy maga a munkában töltött idő az egy közösségi aktivitás is legyen. Tehát nem azért kell, hogy bejöjjenek dolgozni az irodába, feltétlenül, hogy lejöjjenek egy asztal mellé, és ott ugye a gépüket nyomogassák, tekintettel arra, hogy ezt most már szinte bárhonnan a világból meg tudjuk oldani, hanem hogy egymással találkozzanak, megismerjék úgymond a saját kollégáikat, mert vannak olyan kollégák, akik adott esetben úgy jöttek már a céghez, hogy még személyesen soha nem találkoztak azzal, akivel éppen így dolgoznak már akár évek óta, csak mindenféle ilyen online meeting keretében, és sajnos a cég kultúrát és a cégen belüli úgymond céghűséget is nagyban erodálta az, hogy nem volt lehetőségük tényleg egy helyen tartózkodva együtt végezni a munkájukat. Ugye erre nem is volt lehetőség éveken keresztül, mert ugye otthon kellett maradni, tehát egy ilyen bezártság érzés alakulhatott ki a munkavállalókban, de most már egyre többen igénylik, a kutatás is arra mutatott rá, hogy a megkérdezettek 85-86%-a kifejezetten a irodából szeretne dolgozni, az irodában szeretne dolgozni, viszont számukra fontos az, hogy maga az irodában való tartózkodás is egy élmény legyen, és ne csak egy úgymond tér, ahol be kell menni, hanem hogy ott események legyenek, és olyan környezetben, olyan minőségben tudják végezni a mindennapjaikat, a munkájukat, ami produktívá, hatékonyá teszi őket.
Hogyha a környezetről beszélünk, akkor kiemelt szerepe van esetleg a színeknek, a bútoroknak, az elrendezésnek?
Abszolút, hát ez most már egy külön szakma lett, tényleg rengetegen foglalkoznak azzal belső építészek, dizájnerek, hogy egy ilyen irodai well-being-et alakítsanak ki, ami azt jelenti, hogy magában az irodában töltött idő az valahogy kapcsolódjon és hozzá a jólétünkhöz. Hívhatjuk ezt irodai jólétnek is, de tényleg nagyon fontos az, hogy milyen hangulatú az iroda, mennyire tudja a cégnek a brandjét visszatükrözni, és tényleg mennyire modern, mennyire vagány, mennyire rendelkezik olyan technológiai háttérrel, ami biztosítja azt, hogy a lehető tényleg legmodernebb környezetben tudjanak az emberek dolgozni. Ugye itt fontos szerepet kap a biztonság is. Az ügyfelek, amikor az irodában dolgoznak, ne csak jól érzik magukat, számukra elérhető legyen minden, ami személy szájának ingere. Itt a cateringtől kezdve a különböző egyéb igények is ezen kívül feljönnek, hanem tényleg egy olyan biztonságos környezet legyen, ahol nem kell attól tartaniuk, hogy bármilyen cyber támadás éri őket az irodában, tehát itt a hálózat kilakításától kezdve egy nagyon komoly hangsúlyt fektetünk. Ez is része a well-beingnek, hogy nem kell attól aggódniuk, hogy esetleg egy startup, aki éppen dolgozik az új ötletén, és éppen arra készül a piacon az bevezetésre, az esetleg eltűnik, és valaki illetéktelen kezekbe adja a tekintettel arra, mert nem biztonságos hálózatot használnak, mondjuk egy kávézóban, vagy éppen egy olyan szolgáltatónál, ahol ez nem fontos szempont.
Megjelent egy olyan fogalom, ami úgy hangzik, hogy irodahotel. Ez mit jelent?
Sokan kérdezik, akkor ez iroda vagy hotel. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy igazából ez úgy működik, mint egy szálloda, csak az a különbség, hogy itt a szobákban nem ágyak vannak, hanem íróasztalok. Ezért nem azt mondjuk, hogy két ágyas szoba, vagy három ágyas szoba, hanem azt mondjuk, hogy kettő vagy három munkállomásos iroda. És a lényeg az az, hogy bárki akár a mai nap, hogyha betér hozzánk, és azonnal szüksége van irodára, akkor le tud ülni, hozza magával a saját laptopját, és mindenről a teljes irodai üzenetésre mi gondoskodunk. Itt tényleg a butorozástól kezdve a recepciós támogatások, ugye az IT-s háttér, a catering szolgáltatások, rengeteg óradias alapon bérehető tárgyaló, konferenciaterem, és olyan fonbuszok és olyan helységek, telefonfülkék állnak rendelkezésre, ahol tényleg a fókuszált és az elmélyült munkavégzés mellett ugye a kollaborációra is van lehetőség. A nagy különbség a hagyományos bérlés és az iroda hotel jellegű üzemelés vagy üzemeltetés között, hogy itt a bérlők lényegében nem fektetnek be, nem kell nekik kialakítani a saját irodájukat, hanem ők már egy készen kialakított térben tudnak működni, amit rugalmasan tudnak növelni. Szemben egy hagyományos bélemény alól mindig előre meg kell mondani, hogy az ember hány száz vagy hány ezer négyzetmétert szeretne bérelni, és ez úgy lesz, úgymond a szerzés végéig. Nálunk ez dinamikusan tud változni, és tényleg tud igazodni a bérlőigényekhez.
Ezek szerint a bérbeadók is nyitottak ezekre az új trendekre?
Hogyha a bérbeadók alatt az irodaházak tulajdonosát érti, ingatlanfejlesztők és ingatlan alapokat, akkor azt tudom mondani, hogy igen, a House of Business fejlődése is jól mutatja, hogy ugye 2016-ban mi 1000 négyzetméter indultunk a Roosevelt irodaházba, ma pedig ott tartunk, hogy 5 helyszínen a városban összesen 10.000 négyzetméteren durván 500 ügyfelet szolgálunk ki napi szinten, tehát a mi fejlődésünk és a mi növekedésünk is egy piaci trendet jelez. Vannak olyan iparági kutatások és elemzések, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban is, ahol durván ilyen 5%-ra satszolják a teljes bérirodaállománynak a serjét, tehát hogy abból kb. 5%-a az ilyen rugalmas szolgáltató, és azt mondják, azt jósolják, hogy a következő években ez durván ilyen 30%-ra nőhet, tehát én azt mondom, hogy szinte minden olyan helyszínen, ami izgalmas üzleti helyszín, meg fognak jelenni ezek a itt a hotelek, ezek a szolgáltatók, ez szinte 100%.
A House of Business ügyvezető partnerével, Fehér Attilával Németh László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Ebből az alkalomból a szervezet 4 rendezvényből álló konferencia sorozatot szervez. A kutatási eredmények piacra vitelét elemző tanácskozáson felszólalt a kutatási kiválósági tanács elnöke is, aki szerint egyértelmű az állami támogató szándék és tőkejuttatás azon kutatások esetében, amelyek eladható termékhez vezethetnek. Ezzel együtt fokozni kellene a magánszektor finanszírozói jelenlétét. Dr. Domokos Péterrel Németh László beszélgetett.
Milyen kapcsolatban van egymással a kutatás és az üzlet?
A kutatás és az üzlet az egy nagyon bonyolult kapcsolatban van egymással. Szokás láncnak nevezni, ami ugye a innovációs lánc, ami a tudományos eredményeket, felismeréseket végül egy hosszú láncon keresztül, de egy piaci termékké alakítja át. De valójában azért ez egy sokkal bonyolultabb összefüggés. Én, mint kutató, ennek a láncnak azon a végén vagyok, ami a tudományos kutatással foglalkozik, és azt a kiinduló pontot mindenkinek figyelembe kell venni, hogy a tudomány maga a világ megismerésére irányul. Először céltalanul, tehát a kíváncsiság hajtja. A tudományos kutatóknak a fő motivációja, legalábbis fiatalkorúban, amikor pályát választanak, az leginkább az, hogy jobban szeretnék megérteni a fizikai világot, vagy az élő világot, akár a társadalmi folyamatokat. Tehát a kíváncsiság hajtja őket, és ez a motiváció nagyon erős bennük. Az valahogy egy későbbi felismerés lett, hogy azok a közösségek, ahol nagy tudás van, azok gazdaságilag is jobban működnek. Tehát a tudást azt katonai, meg gazdasági előnyé lehet fordítani. Ennél talán még finomabban fogalmazhatunk, hogy a társadalom is jobban működik azokban az országokban, ahol a tudás előállítása intenzív. És ekkor jelent meg az az igény, hogy hát akkor próbáljuk meg ezt a szekundér célt is figyelembe venni, hogy akkor ha már tudást állítunk elő, akkor az valahogy hasznosuljon a gazdasági életben vagy a társadalomban.
Milyen kutatásból lehet termék?
A kérdés, hogy milyen időskálán lehet belőle termék. Tehát általában minden új tudás, amit megszerzünk, hogyha kellő fantáziánk van, akkor végül is át lehet fordítani valamilyen szolgáltatássá vagy termékké, csak némelyiknek nagyon-nagyon hosszú az időskálája, vagy esetleg azt is mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen nem is érdemes ezzel foglalkozni, hogyha az a cél, hogy a végén gazdasági hasznosulás legyen. Én azt gondolom, hogy az élvonalbeli tudományos kutatások azok olyan módszereket alkalmaznak, amelyek mindig tartalmaznak valami új megoldást, valamit pontosabban lehet mérni, pontosabban lehet kiszámolni, és ezekből mindig lehet elindulni afelé, hogy keressünk ennek a tudásnak, amit első körben még csak egy laboratóriumban használnak, de lehet hozzá találni olyan alkalmazást, ami valahol egész máshol van a külvilágban. Ezt nem könnyű megtalálni. Folytatva az előző gondolatot, a tudósokban is azért megvan ez az igény. Onnan indul, az előbb azt írtam le, hogy a kíváncsiság hajtja, de azért ez nem teljesen fedi le a teljes képet, hiszen a tudósokban is megvan az az igény, hogy azt a tudást, amit előállítanak, azt hasznosítsák. Az a kérdés, hogy ez mennyire párosul azzal a képességgel, hogy azt a tudást, ezt egy termékfejlesztésig el tudja vinni valaki. Ezért nem olyan egyszerű ez a lánc, az innovációs lánc, mert általában nincs meg egy személyiségben az a képesség, hogy végig menjen a legelejétől a végéig. Én magam ismerek olyan kutatókat, akikben ez megvan, tehát nem arról az, hogy ez lehetetlen, de azért tipikusan az emberek, kutatók nagy része az olyan, hogy az vagy inkább az elején szeret ennek a láncnak lenni, vagy alkalmas arra, hogy a közepén legyen, és vannak olyanok, tehát ebben a fejlesztési tartományban, és vannak azok, akik aztán az innovációra képesek, és az innováció piacra vitelére. Azért lesz ez a lánc végül is mégis egy bonyolult rendszer, mert nagyon sokféle kompetencia kell ahhoz, hogy a felfedezésből végén termék legyen.
Mi annak a jelentősége, hogy Magyarországon működik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal immáron 10 éve? Pozitív tényező, hogy egy ilyen állami segítség is van a kutatások olyan irányú alakításához, amiből végül termék lesz, piacképes termék?
A hivatalnak a létrejötte 10 évvel ezelőtt, az egyértelműen ezt a társadalmi igényt fejezte ki, hogy ne csak előállítsunk tudást, hanem ez valahogy végső soron gazdagítsa a gazdasági életét Magyarországnak, erősítse azokat a vállalatokat, amelyekben nagy hozzáadott értékű termékeket állítanak elő, lehetőleg olyanokat, amelyek esetleg Magyarországon született maga az ötlet és a gondolat. Ez csak igazából 10 év az a történet, hogy a kutatás, a fejlesztés és innováció tevékenységeket támogató állami forrásokat az egyetlen egy szervezet fogja össze, osztja el, határozza meg azokat a pályázati felhívásokat, amelyeken keresztül a kapcsolódásokat erősíteni lehet a különböző szektorok között. Korábban a tevékenységeket különböző szervezetek, különálló szervezetek finanszírozták. És az, hogy ezek együtt vannak, ennek nem csak az a előnye van, hogy egy professzionális pályázatokhoz nagyon jól érző állami szervezet van, amelyik képes ezeknek a lebonyolítására. Ezek a pályázatok lebonyolítása, majd a projekteknek a végigkísérése, finanszírozása, ez egy nem egyszerű feladat, és ezt a szakértelmet egy hivatal így megjeleníti. Hanem ez is a másik jelentősége, hogy felhívja a figyelmet erre a jelentőségére a tudományos kutatásoknak. Ezt nem szabad összekeverni azzal, hogy ettől függetlenül azért azok nagyon különböző tevékenységek, hogy valaki alapkutatást végez, és erre szükség van, van, aki fejlesztést végez, erre is szükség van, illetve vannak, akik innovációt végeznek, és erre is szükség van. Tehát nem ezt a három tevékenységet kell egybe mosni. Tisztában van a hivatal azzal, hogy ez egy olyan lánc, aminek a különböző szektorait kicsit különböző módon kell támogatni, vagy különböző módszerekkel kell kiválasztani azokat a pályázatokat, amelyek értékesek. Ugye a lánc legelején az alapkutatásoknál ott a kutatási kiválósági tanács az, amelyik meghatározza a programokat, és a nevében is benne van, hogy itt az elsődleges szempont a kiválóság. A tudományos kutatónak a kiválósága, illetve annak a tervnek a kiválósága, amely mentén dolgozni akar, és amelyhez a támogatást kér. De az, hogy egy kutatás kiváló, abban még azért lehet egy kis struktúrát belelátni, mert ahogy az előbb is beszéltünk róla, hogy mennyi idő alatt hasznosult. Tehát azért dönthet úgy az ország, hogy inkább azokat a kiváló kutatásokat támogatja, amelyeknél jól láthatóan van egy kapcsolódási pont a fejlesztésekhez. Szerintem ez a feladatunk a jövőben, én ezt tekintem a saját munkámban is az egyik feladatnak, hogy ebbe az irányba próbáljuk terelni az alapkutatásokat is, hogy olyan nehéz feladatokkal foglalkozzanak a kutatók, amelyekben látszik, hogy van tovább lépés egy technológiai fejlesztés irányába.
Megvan a hazai kutatóknak az a magja, akik várhatóan a jövőben is szállítják majd az új ötleteket, az innovációt?
A tudományos kutatók, ők a tudományos kutatási eredményeket szállítják, és ebben szerintem Magyarország jól áll, mert egy nagyon erős egyetemi képzésen alapuló kutatási hálózat van Magyarországon, tehát a tudományos kutatás területén erős a hazai közösség. Abban szerintem van tér az elmozdulásra, hogy azt a portfóliót, azt a kutatási portfóliót, azt azokba az irányokba erősítsük, ahol képesek vagyunk technológiai fejlesztésre. Magának ennek a fejlesztésnek szűkebb a bázisa, kevesebb olyan élvonalbeli hely van, amelyik képesek arra, hogy a nagyon élvonalbeli tudást, tehát amik a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, a géntechnológia legújabb eredményei alapulnak, azokat tovább vigye alkalmazások felé. Ez talán a legnehezebb rész, ez az a híd, ami az innovációhoz vezet, és hát utána abban is fejlődnie kell az országnak, hogy minél több olyan cég legyen, amelyik az innovációt végzi, tehát amelyik aztán ezeket a tudományból induló eredményeket be tudja csatornázni a gazdasági életbe.
Van erre nézve támogatási akarat az állam, illetve a piaci alapon működő cégek részéről is?
Az állam részéről ezt az akaratot azok a források fejezik ki, amelyeket a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal oszt el, és itt hát egyértelműen a kapcsolódásoknak az erősítésére fókuszál a hivatal. A magántőke Magyarországon nagyon korlátozottan van jelen. Tehát nagyon kevés olyan fejlesztés van, ahol a fejlesztésnek egy korai stádiumára már egy vállalat vevő lenne, és azt finanszírozná. A nagyvállalatok ezt fokozhatnák. A hivatal, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Hivatal az el tud indulni egy irányból, de egy teljes ökoszisztémának az együttműködésére van szükség. Én, mint kutató, azt a részét tudom nézni, és önkritikusan elemezni a mi közösségünket, illetve keresni azt, hogy mi mit tehetnénk, ami a kutatásra vonatkozik, de ez csak egy része ennek a teljes világnak. Tehát ebben a KFI fejlesztésében, a mély technológiák elterjesztésében a többi szereplőnek is, az államon és a kutatókon kívül a magánszektornak is van egy szerepe, amelyhez az ő hozzájárulásuk is szükséges.
Dr. Domokos Péterrel, a Kutatási Kiválósági Tanács elnökével Németh László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.